Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm evangélikus testvéreinket és református testvéreinket egyaránt ezen a reformációi ünnepi istentiszteleten, amelyen, ahogyan hirdettük is azt előzőleg, Isten igéjét is természetesen hallgathatjuk, vagy talán nem is olyan természetesen, hiszen ez is ajándék, hogy még egyáltalán hirdethetjük, mondhatjuk és hallgathatjuk, és az istentisztelet után pedig előadás fog még elhangzani az ünnephez kapcsolódóan. Most készülve Isten igének hallgatására, istentiszteletünk elején a 274. dicséretünk első verszakát énekeljük el együtt. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. Foglaljuk el a helyünket, és énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. A 165. dicséretünknek az első 4 verszakát énekeljük. 165. dicséretünk így kezdődik. Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Az első 4 verszakát énekeljük tehát most.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás a szívünk azért, hogy ennek a napnak az estéjén elcsendesedhetünk előtted. Hálásak vagyunk azért, hogy a napi feladatok után, a rohanás után betérhettünk ide a házadba. Oda borulhatunk lélekben eléd. Kiönthetjük a szívünket, megoszthatjuk veled örömeinket, de eléd tehetjük gondjainkat, bajainkat, bánatunkat, szomorúságunkat is. De különösképpen is hálásak vagyunk azért, hogy most, amikor kint a világban, hétköznapban, mi mégis ünnepelhetünk. Ünnepi istentiszteletet készítettél számunkra. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy ünneplőbe öltözhet a lelkünk. És ehhez most szent lelked jelenlétét kérjük. Azért fohászkodunk, hogy árasz ki közénk, hogy az ünnep valóban ünnepé válhasson számunkra. Kérünk téged, hogy hadd érthessük meg igédet a lélek világosságában, hogy hadd hajolhassunk meg akaratod előtt, hadd fogadhassuk be szívünkbe szavadat. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért fohászkodunk azért, hogy áld meg Isten tiszteletünket, áld meg ezt az estét számunkra. Segíts nekünk, hogy mindazt, amit itt kaphatunk most kegyelmedből, majd el tudjuk mondani másoknak is. Amen. Kedves testvéreim, ezen az ünnepi istentiszteleten Isten igéje a Királyok második könyve 5. fejezetéből hangzik hozzánk, az első három, a 13., 14., 15., 16. versekből, valamint a 19-től a 27. versekig terjedő szakaszból. A Királyok második könyve 5. fejezetéből hangzik tehát hozzánk Isten igéje, a következőképpen. Isten igéjét fennállva hallgassuk meg. Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arámcsapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most ezért fogadj el ajándékot szolgáttól. De ő így felelt. Az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár uncolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Még csak rövid utat tett meg Naámán, amikor Géházi, Elizeusnak, az Isten emberének a szolgája ezt gondolta. Lám, az én uram kímélte ezt az arámi Naámánt, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő Úrra mondom, hogy én majd utána futok, hogy kapjak tőle valamit. Utána is ered Géházi Naámánnak. Amikor Naámán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment, és ezt kérdezte. Jól vagytok? Az így felelt. Jól. De uram, ezt az üzenetet küldi. Éppen most érkezett hozzám két próféta tanítvány az Efraim hegyvidékéről. Adj nekik egy talentum ezüstöt, és két rend ruhát. Naámán ezt mondta. Kérlek, fogadj el két talentumot. Így unszolta őt. Majd bekötött két talentum ezüstöt két zacskóba, és két rend ruhával együtt odaadta két szolgájának, azok vitték Géházi előtt. Amikor a dombhoz érkeztek, kivette a kezükből, és elhelyezte egy házban. Az embereket pedig elküldte, és azok elmentek. Azután bement, és ura elé állt. Elizeus ezt kérdezte, honnan jössz Géházi? Ő így felelt, nem járt a te szolgád sehol sem. De ő ezt mondta neki, nem igaz. Az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról, és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez, és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat vigy. Ragadjon rád és ivadékodra Naámán bélpoklossága örökre. És az olyan poklosan ment ki előle, mint a hó. Foglaljuk most el a helyünket. Mi reformátusok az Ószövetségből a Bibliaolvasó kalauzunk szerint nem olyan régen kezdtük el olvasni a Királyok második könyvét, így ez az ötödik fejezet szombaton került elénk. Nem véletlen hát, hogy a vasárnapi Isten tiszteleten éppen ebből az ötödik fejezetből hangzott Isten igéje. Nekünk szegezve a kérdést, vajon bennünk mennyire él ennek az izraeli kislánynak az óhaja, vagy ehhez hasonló óhaj? Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Bárcsak minél többen eljuthatnának az élő Istenhez Jézus Krisztus által, aki áldott orvos, szabadító úr. Ez a kislány annak a gyógyulását kívánta így nagyon, akinek a házában rabszolgalányka volt. Legalább a saját szeretteink gyógyulását, üdvösségét, Úrral való találkozását szeretnénk mi, ennyire nagyon. Ott van ez a vágy erősen a szívünkben. Ez a kislány így eszköz lehetett abban, hogy Naámán, ez a szíriai hadseregparancsnok meggyógyulhasson, eszköz lehetett abban, hogy ez a pogányember, akiről a fejezetből, ha az egészet elolvassuk, megtudjuk, hogy Rimmón Isten templomában hódolt, végül is elhangozzon a szájából ez a vallomás. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. A történetnek azonban, amint hallottuk most, nincs itt vége. És a folytatás már azt is elénk tárja többek között, hogy mi akadályozhatja ennek az Istennek tetsző vágynak a megszületését, megerősödését bennünk. Ezek a további igeversek Elizeus próféta szolgájának, Géházinak a szívébe engednek be pillantást. És a kislányról leírtak után ez még riasztóbb és még fájdalmasabb, hiszen Géházi a prófétának volt a tanítványa, mellette élt, és így tanulja lehetett mindazoknak a csodáknak, amelyeket Isten tett Elizeus próféta által, mindazoknak az eseményeknek, amelyekben megmutatkozott Istennek a szeretete is, de a hatalma is. Mégis úgy tűnik, hogy Géházi a szívében távol van Elizeustól, és attól az üttől is, amelyet a próféta szolgált. Nem érti, ez derül ki legalábbis az igéből, hogy Elizeus miért nem fogadta el a Naámán által felkínált ajándékot. Tulajdonképpen a lényeget nem érti. Hiszen miért is utasítja vissza a próféta az aranyat, az ezüstöt? Miért is mondta ezt Naámánnak? Az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. És így folytatódik az ige, bár unszolta, hogy fogadja el, de ő hajthatatlan maradt. Hiszen Naámán nyilván a gyógyulásért, az új életért hálás. Hát nem úgy van-e, hogy az újjászületett ember tudja már, hogy mit kapott Istentől, és mindenét szeretné odaadni neki, meg másoknak. Hát a hála az új élet gyümölcse. Miért nem fogadott el semmit Elizeus próféta? Pedig valószínűleg szegény ember volt. Amikor próféta lett, akkor otthagyta mindenét, egy próféta iskolát tartott fenn, és adományokból élt. Hát nem jött volna jól neki ez az adomány is? Ő azonban hajthatatlan maradt. És ennek az okát érdemes nekünk alaposan végig gondolnunk. Most így, reformáció ünnepén különösképpen is. Ki gyógyította meg Naámánt? Maga az Isten. És Elizeus próféta bizonyára úgy gondolkozott, hogy akkor ne neki adjon ajándékot. Még akkor sem, hogyha benne a gazdáját a mindenható Isten tiszteli. Valami olyasmi derül itt ki, hogy Elizeus próféta semmiképpen nem akart odaállni Isten és Naámán közé. Isten gyógyította meg. Ezért hát neki legyen hálás, Naámán. Igen, ez rendben van. De hogyan lehet megfizetni Isten jóságát? Vajon kevesli az ajándékot? Azért utasítja vissza? 4,5 mázsa ezüst, 87 kiló arany, hát ez kevés? Kevés bizony. És 5 mázsa? Ez is kevés. És 10 mázsa? 100 mázsa is kevés. Miért? Mert Istennek igazából nem Naámán ezüstje és aranya kell, hanem ő maga. Az a Naámán, aki felismerte most már, hogy igen, ő az Úr, az Isten, az egyetlen Isten. És aki elismerte saját maga fölött is, az élete fölött is Úrnak őt, és akit most már Isten használhat mások javára. Istennek maga Naamán kell, az ő szája, keze, lába, egész lénye, azért, hogy otthon a pogányok között a képviselője legyen. Istennek Naamán új élete kell, az ő egész lénye, mint egy üres edény, hogy megtölthesse saját magával, hogy megtölthesse lelkével, és aztán ez a drága tartalom majd kiáradjon, és áldássá váljon ott, ahová majd Naamán visszamegy. Ezért nem fogadja el tőle az ajándékot Elizeus. Naamán számára egészen egyértelművé kell válnia annak, hogy ő nem fizetheti ki Istent semmivel. Isten annak örül, hogyha saját magát, önmagát adja oda ténylegesen. Hogyan is olvashatjuk Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott levelében? Szánjátok oda a ti testeteket, mint a ti okos Isten tiszteleteteket az Istennek. És azért sem fogadja el a próféta az ajándékot, mert ennek a meggyógyult férfinek, Naamánnak meg kell tanulnia, hogy Isten nem pénzért, hanem kegyelemből gyógyította meg őt. Az új élet az ajándék. Kegyelemből adja Isten mindenkinek, és ezt semmi módon nem lehet megfizetni. Sőt, aki ezt tőle kapta, az úgy érzi, hogy adós. Adós marad. És azzal tudunk törleszteni, és megint csak Pál apostol soraira gondolhatunk, hogyha a mi atyánk fiait szeretjük. Amit Naamán otthonról hozott a szekerén, aranyat, meg ezüstet, meg ruhát, azt csak vigye vissza. Mert amiket mi otthonról hozunk, és amiknek talán ott ülünk a tetején büszkén, az erényeink, az érdemeink, ezek csak a pogányok között jelenthetnek értékeket. Ott lehet csak velük dicsekedni és versengeni. Isten előtt azonban csak az ő egyszülött fiának, az Úr Jézus Krisztus vérének van értéke. De azért viszont bárki új életet nyerhet. A kegyelem tehát ajándék, amit nem lehet kiérdemelni, csak elfogadni, vagy visszautasítani. Az elfogadott kegyelem az új élet. A visszautasított kegyelem az ítélet, a kárhozat. Az Efézusbeliekhez írott levélben így olvashatjuk, mert kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne dicsekedjék. Ez nem azt jelenti, hogy a kegyelem olcsó, vagy nem kerül semmibe, hanem azt, hogy valaki más fizette meg az árát, és ezért kaphatjuk mi ingyen. Péter levelében ezt olvashatjuk az első fejezetben, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok ki a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Sokba került az Istennek, hogy mi új életet kaphatunk. Egyszülött fiának a tiszta, bűntelen életébe. Mivel azonban ő megfizette az árat, Mi ezt csak ajándékként fogadhatjuk el, úgy, ahogyan maga Jézus mondja, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és vegye az élet vizét ingyen. És Naamán, azt látjuk a történetben, hogy tudomásul veszi, hogy itt csak ajándékot lehet elfogadni viszonzás nélkül. A törlesztésed úgy történik, hogy viszi magával Isten szeretetét, meg viszi ezt a szép hitvallást, hogy most már tudom, hogy nincs más Isten, csak ő, és ennek az erejével fog majd világítani otthon. De mindez úgy tűnik, az ő szolgájának, Géházinak nem számít. Bár tanúja volt ő is mindannak, ami történt, nem Naamán gyógyulásának. És annak örül, hogy abban megmutatkozott újra Istennek a hatalma és a dicsősége, hanem saját maga számára szeretne hasznot húzni ennek a gazdag úrnak a bőkezőségéből. Hát ha már ebben a prófétában, Elizeusban nincs üzleti érzék, akkor legalább ő használja ki azt, hogy gazdag emberrel áll szemben. Gyakran a kedvező alkalom mutatja meg azt, hogy mi van belül az emberben. Eddig valószínűleg inkább csak szegényekkel találkozott Géházi. Most, amikor viszont itt áll előtte Naamán, ez a magasra emelkedett személy, meg aztán a kincsek, a kincseknek a látványa, mindez napvilágra hozta azt, ami úgy tűnik ott rejtőzött a szíve mélyén, csak eddig elrejtve volt ott. Az, hogy mennyire rabja a pénznek, az anyagiaknak. Hol is lenne hely egy ilyen szívben annak a vágynak, hogy bárcsak eljuthatna az Isten emberéhez, bárcsak találkozhatna az Úrral, bárcsak üdvössége lenne annak a másik embernek. És döbbenetes, hogy kapcsiságát kitalált mesével, a proféták megsegítésének ürügye mögé rejti. Ó, milyen jó szívű és figyelmes! Legalábbis ennek mutatja magát Géházi. De hát nem undorító ez a két mutatás? Az igazán félelmetes az, hogy mások életében olyan hamar észrevesszük a két mutatást. De milyen elnézőek tudunk lenni saját magunkkal szemben? Vagy lehet, hogy a saját képmutatásunk fel sem tűnik? Bár Géházi, ez a szolga legalább nem akarja bemocskolni Elizeus önzetlenségét, ezt a javára lehet írni. Viszont a hazugságtól sem riad vissza a célja elérése érdekében. És még szomorúbb az, hogy fel sem fogja, legalábbis ez sejthető, hogy ezzel a tettével mennyit áthat Naamánnak, annak a Naamánnak, aki éppen most találkozott az élő Istennel, aki éppen most csodálkozott rá az ő lényére, és indult el ezen az úton. És nem gondolt arra Géházi, hogy megzavarhatja őt Istennel kapcsolatos gondolataiban, a most támadt hitében. Például azzal a furcsa cselekedetével is, hogy a Naamántól kapott kíséretet útközben igyekszik lerázni magáról, nyilván azért, hogy a tettét könnyebben eltitkolhassa. Az Isten embere Elizeus elől azonban nem tudja eltitkolni. Az én szívem ott járt, mondja a próféta, amikor az az ember leszállt a kocsiról és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez, és ruhákat, olajfákat, és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgálókat és szolgákat végy. Bevallom, én amikor olvastam a történetnek ezt a részét, annak ellenére, hogy ismertem már a történetet, de úgy a szívemben markolt ez a kérdés, hogy hát annak van az ideje most? Az a közeg, amelyben mi élünk, 21. század emberei, a fogyasztói társadalom, a cseréld le, meg vegyél másikat, meg vegyél újat, harsány jelszavak. Lehet, hogy belőlünk is kihozzák azt, ami a szív mélyén van, amit magunknak sem akarunk bevallani. Van mit kihozni? Azt meg végképp nem szeretnénk, biztos ezekkel kapcsolatban, hogy a keresztény testvéreink is rájöjjenek. És közben talán még arról is elfeledkezünk, hogy Isten ezt is látja. És lehet, hogy még azzal sem akarunk igazán szembesülni, hogy ebben az állapotunkban nem igazán fogunk tudni embereket az Úrhoz segíteni. Hát annak van most az ideje, hogy önmagadnak szerez, meg újra csak szerez. Annak van most az ideje, hogy mindenek előtt az anyagiakkal foglalkozz. Amikor közben természeti csapások és egyéb katasztrófák hatalmas felkiáltó jelei merednek előttünk. Mit mondott Jézus, amikor Pilátus bizonyos galileai embereket megöletett, meg amikor Siloámban rádőlt egy torony 18 emberre? Azt gondoljátok, kérdezte, hogy ezek az emberek bűnösebbek a többinél? Vétkesebbek minden más embernél? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan a hasonlóképpen vesztek el. Minek van akkor most az ideje? Minek van az ideje számunkra, keresztények számára akkor, amikor látjuk kis országunk sorsát, és szenvedünk tőle? De minek van az ideje? Annak, hogy együtt sóhajtozzunk a panaszkodókkal, hogy megint emelik az áram és a gáz árát? Ez mai újsághír, legalábbis túl sok idő nem volt arra, hogy elolvassam, csak futólag, és mintha egy ilyen cím is lett volna ott. Azt is tudom, hogy nem keveseket igen súlyosan érint ez, hiszen a bőrünkön érezzük. Adott esetben a szó szoros értelmében, mert esetleg olykor vacogni fogunk. De úgy az jutott eszembe, hogy hol vannak, vagy hol van az özvegyasszonyok hite? Azé például, aki Elizeus az Isten embere szavára fogta az olajos korsóját, és elkezdte öntögetni a szomszédoktól is összegyűjtött edényekbe azt a kicsi olajat, és öntötte egészen addig, amíg csak volt edény a közelében. És tapasztalhatta a csodát, hogy folyt az olaj, hogy volt olaj. Vagy azé az özvegyasszonyé, annak az özvegyasszonynak a hite, akiről Jézus Krisztus beszélt, és akit Jézus Krisztus látott, ott, amikor az utolsó kis fillérjét tette bele. Nem a fölöslegéből vetett oda valamit. Miért tudta megtenni? Azért, mert nyilván hitte, hogy Istennek gondja lesz rá, és meg lesz. a betegő falatja. Minek van most az ideje? Minek van most az ideje, amikor egyre inkább érezzük, és talán egymás között beszélgetünk is arról, hogy annyi jel mutat arra, hogy Jézus Krisztus hamarosan eljön. Nem tudjuk ugyan mikor. De nagyon sok jel vesz körül bennünket. Minek van akkor az ideje? Minek van az ideje számunkra, keresztények számára? Lehet, hogy ott kellene kezdeni, reformáció ünnepe van. Megújulás, hogy a hitünknek kellene megújulnia, megerősödnie. Hogy a kezünkbe véve a Szentírást, olvasva, hallgatva Isten igéjét valóban komolyan vegyük végre. És merjünk ráállni két lábbal, Isten szavára és Isten ígéreteire. Minek van most az ideje? Azzal, hogy mi is mindenek előtt a földiekkel törődjünk, miközben talán olyan jól ismerjük az igét Pál apostolnak a leveléből, hogy ne a földiekkel törődjetek, hanem az odafennvalókkal. Minek van most itt az ideje? Én azt kívánom, hogy ezen az estén, reformáció ünnepének estéjén tudjunk úgy elcsendesedni Isten előtt, itt együtt is, meg otthon is majd, hogy megmutathassa kinek-kinek külön azt, hogy számomra, számodra, kedves testvér, számunkra, mint gyülekezet, gyülekezete, minek van most itt az ideje? És bárcsak engedelmes szívvel cselekednénk is azt. Amen. Egy kicsit legyünk csöndben, és ebben a csöndben ki magában fogalmazza meg imádságát, talán bűnvallását, talán kérését, talán hálaadását Isten felé. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy úgy ismerhetünk meg, mint szabadító Úr, mint ajándékozó Isten. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te olyan csodálatos ajándékokkal halmoztál el bennünket eddig is. És hogyha igéd előtt igazán elcsendesedünk, akkor megsejtjük és megérezzük, hogy nagyon sok ajándék el van még készítve, és a miénk lehetne, ha mernénk a kezünket hittel nyújtani feléd. Arra kérünk téged, hogy egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért könyörülj meg rajtunk, hogy tudjuk elfogadni mindazt, amit te elkészítettél számunkra, amivel te szeretnél megajándékozni bennünket, és azért is könyörgünk, hogy tudjuk továbbadni ezeket, hogy ne akarjuk csak magunknak megtartani, hogy ne legyünk mi is olyanok, mint a világban, oly sok mindenkit láthatunk, hogy csak élvezni akarják a javakat. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd lehessünk valóban előtted olyan üresetény, amelyet megtölthetsz. És hogyha úgy érezzük, hogy valamiből megint kevés van, akkor hozzád pohászkodunk is, és te pótolhatod a hiányt, és aztán így legyen, mit adnunk, így átélhessük a csodát, hogy mindez az áldás bedőlünk, áradhat a körülöttünk lévők felé, hogy hadd tölthessük mi be valóban a küldetésünket, külön-külön is, személyes életünkben, családunkban, de mint gyülekezet is. Hadd tölthessük be küldetésünket, hivatásunkat, hadd állhassunk ott azon a helyen, ahol te szeretnél látni, és úgy, ahogyan te szeretnél látni. Köszönjük neked, Urunk, hogy még tart a kegyelmi idő. Nem tudjuk ugyan meddig, de olyan jó lenne, pontosan ezért, hogy ma, amikor halljuk szabadat, akkor ne keményítsük, és ne keményítenénk meg a szívünket, hanem amit most a szívünkre akartál helyezni, azt készek legyünk elfogadni. És ha tudjuk hűséggel vinni tovább az evangéliumot, hirdetni, szólni azt, élve az alkalmakkal, a lehetőségekkel, adj nekünk bátorságot, erőt, bölcsességet, szeretetet. Szeretetet egymás iránt is. Kérünk téged, újíts meg bennünket. Újíts meg a hitünket, hogy merjünk igazán bízni benned. Annyiszor elmondjuk ezt, meg annyiszor imádkozunk is talán ezért. Olyan jó lenne, hogyha végre valóság lehetne az életünkben. Könyörülj meg rajtunk, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérjük mindezt. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A 200. dicséretünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük el. Fohászként 200. énekünk első verszaka így kezdődik: Ó, maradj kegyelmettel, mi velünk, Jézusunk! Most fogadjuk fennállva Isten áldását. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet.